A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Profil műsorunk fejben dől el alcímet viselő sportpszichológiával foglalkozó hatodik része következik, és ahogy az elmúlt részekben mindig, most is kitűnő szakértőnkkel, dr. Lénárt Ágatával, habilitált egyetemi docenssel beszéljük át az újabb témaköröket, mert minden epizódban kicsikét az a célunk, hogy hagyjunk valami olyasmit, és adjunk valami olyan útravalót, útmutatót, amit adott esetben olyanok is használhatnak, akik nem feltétlenül azért a sport világában léteznek, de az is lehet, hogy akár szülőként figyelnek fel olyan lehetőségekre, amelyek akár a gyermekük jövőjére is pozitív befolyással lehetnek. A mai epizódban a csapatsportokkal, annak a fejlődésével, a fejlesztéssel, illetve a kohézió kialakításával foglalkozunk, és amikor legutóbb elbúcsúztunk Ágotta, szervusz, egyébként szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Akkor ugye ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy beszélni fogunk önmagában arról is, hogy létezik-e egyéni sportoló karakter és csapat lelkű személyiség, és hogy ez mikor dőlhet el, illetve lehet-e, van-e átjárás a kettő között, lehet-e egyéniből csapatembert faragni, és a többi, illetve hogy adott esetben ez pedig már egy másik nagy témakör ennek a dolognak, hogy nyilván a csapat teljesítményére egy szakember, egy sportpszichológus vajon milyen befolyással lehet? Mert nyilvánvalóan ennek is van egyfajta múltja, gondolom, hogy az egyéni sportoktól indult el, amíg nem rá nem jöttek arra, hogy ez itt a csapatsportokban is óriási jelentősége lehet annak, hogyha a csapat mellett van szakember, aki segít ennek a munkának a felkészítő részében. No, szóval van-e olyan, hogy egyéni lelkületű sportoló, és van-e olyan, aki csapatsportra születik? Létezik ez a kategória?
Volt ezzel kapcsolatosan felmérés, és azt találták, hogy azok a gyerekek, akik több gyerekes családból származnak, azok szívesebben választanak csapatsportágakat.
Egyébként logikus.
Logikus, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról viszont ugye azt is kell nézni, hogy ki mire alkalmas, és jó esetben ugye tudjuk, hogy 8-9 éves korban már különböző sportágcsoportokat meg lehet határozni, hogy mire alkalmas a leendő sportoló, és hát ennek megfelelően az alkalmasság kiválasztásban is szerepet játszhat az, hogyha valakit például csapatsportágra irányítanak, hiszen ő arra alkalmasabb. Általában az ezzel kapcsolatos szelekció nagyon hamar kialakul, tehát, hogy az úszó sóvárogva nézi a vízilabdázót, és akkor ennek megfelelően átkéreckedik. Aztán lehet, hogy anyuka, apuka csak egy-két hét múlva tudja meg, hogy a gyerek nem is úszóedzésre jár. Volt ilyen a praxisban természetesen. És oda-vissza, mert hogy van sportoló, aki egy idő után, főleg amikor már versenyzésről is szó van, azt mondja, hogy én nem bírom elviselni, hogy a csapatban néhányan lógnak, különben szakmailag is ez a hivatalos neve, hogy társas lazsálás. Ez az egyetlen ilyen szó, ami köznyelvi értelemben fogalmazta meg, és hogy a csapatsportolók általában kevésbé izgulnak, mert jó, hát ha nekem ma nem megy, akkor majd elviszi a másik. Viszont az
ez
egyéni
nagyon érdekes
sportban,
egyébként ez a felelősségi kérdés, majd erről is beszéljünk egy kicsit később.
Viszont az egyéni sportágban ilyen nincs, tehát ott, ha valakinek rossz napja van, akkor önmagának kell megbirkózni a tanult módszerek alapján azzal, hogy hogyan tudja javítani a teljesítményét. Mind a kettőre volt példa, hogy valaki egyéniből ment át azért, mert nem volt hajlandó többet izgulni, és a csapatsportoló meg azt mondta, hogy nem bírom elviselni, hogy lógnak körülöttem. Tehát valahol ez a karakter, ha megjelenik, akkor ennek megfelelően a váltás is be tud következni, de még arra is volt példa, hogy valaki ingázott egyet, megkóstolta a másik oldalt, aztán egész egyszerűen visszajött. A felelősség kérdése különben tényleg nagyon komoly, és a terv ugye az, és a cél az, hogy a csapatsportoló is érezze úgy, hogy ő egy nagyon fontos pontja a csapatnak, és hogyha van egy gyengébb napja, leszámítva azt, ha sérült, vagy valami más problémája van, akkor is megfelelő módon tudja adni a a megfelelő tudását és azt a tetrekészséget, amivel jól tud szerepelni. De a csapatoknak van egy hihetetlenül izgalmas dinamikája, amit még Mérei Ferenc a Közösségek rejtett hálózata című könyvében már akkor leírt, és ezzel kapcsolatosan ki is dolgozták azt a módszert, amit úgy hívnak, hogy szociometria. A szociometria egy úgynevezett céltábla diagramra kerül föl, amikor egy kérdőív segítségével megkérdezik a sportolókat, hogy ők kivel edzenének szívesen, kivel lakna együtt az edzőtáborba szívesen, ha a csoportnak lenne egy titka, akkor kit választanának erre, ha delegálni kellene valakit az edző felé, hogy elmondja a problémákat, akár a csapatkapitányon kívül is, akkor ki lehetne ez, tehát különböző szakmai szempontok alapján nekik válogatni kell, és az ebből kapott eredményeket, most már természetesen gépesített formában is létezik a program, megrajzolja, és akkor nagyon érdekes formációk jönnek ki. Tehát például van, aki sztárhelyzetben van. Nem mindegy, hogy hányan kapcsolódnak hozzá, meg ő hány emberhez kapcsolódik. Aztán van olyan, amikor páros választás van, oda-vissza választják egymást. Vannak a klikkek, amikor 3-4-5 ember összekapaszkodik.
Na, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Mert a klik, mint szó, az általában negatív értelemben szoktuk használni.
De nem, itt van pozitív
klik is. Ezt akarom mondani, hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy egy csoporton belül, mondjuk nem tudom hány fő fölött, már lehet, hogy háromnál is megjelenik, hogy kettő összefog a harmadik ellen, de hogy ez egy természetes emberi jelenség, ugye? Hogy valamilyen formában azért feltolulnak erővonalak itt, ott, amott, egymással igen, szemben, egymás mellé csapódva, és a többi, és a többi.
Ez teljesen természetes, de ha az edző okosan kihasználja ezt a lehetőséget, és például egy peremhelyzetre szorult sportolót be tud venni úgy a csapatba, hogy feladatként adja a kliknek, hogy a peremhelyzetben lévő sportolót most támogassátok, segítsétek, hogy bekerüljön ő is a csapatba. Bár a tudományos kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy 5-10% peremhelyzetben lévő sportoló mindig lesz, és ez nem az edző hibája. Tehát ez egész egyszerűen olyan szociálpszichológiai jelenség, ami ennek megfelelően általában
szóval ez bekövetkezik.
Ez bekövetkezik,
akarjuk,
így van. Tehát vannak peremhelyzetben lévők, sztárhelyzetben lévők, vannak páros kapcsolatok, vannak klikkek, és a klik, mint ahogy említettük, nagyon is pozitív szerepet is tud ezzel kapcsolatosan játszani. Viszont a csapattá alakulásnak különböző fázisai vannak, alakulás, viharzás, normaképzés és működés. Tehát az edző az alakulás és a viharzás szakaszában tudja segíteni a csapatot, hogyha olyan célokat, olyan dolgokat helyez kilátásba.
Ezt a legutóbbi epizódban beszéltük át a célállítás fontosságát.
A célállítás folyamatát úgy alkalmazza, hogy elismeri ugyan az egyéni teljesítményt, de a csapatért tett erőfeszítéseket még jobban díjazza. És akkor ennek megfelelően már a kicsik is megtanulják, hogy igen, nagyon fontos, hogy én belőjem azt a gólt, de az is nagyon fontos, hogy mást is hagyjak játszani, hogy megfelelő gólpasszokat tudjak adni, tehát hogy a csapat munkáját is tudjam ezzel kapcsolatosan segíteni. És ami az egyéni sportban nincs, az ugye csapatsportban van, hogy emeld meg, feszítsd meg, tehát hogyha valaki jó, akkor dicsőítjük, de hogyha nem jó, akkor meg azonnal lekapjuk a 10 körméről. Tehát ez a jelenség, ez is egy meghatározott szociálpszichológiai képlet, tehát nincs ezzel semmi gond, viszont az edzőnek dolga, hogy megtanítsa a sportolókat arra, hogy ez egy folyamat, itt segíteni kell egymást, és hogyha valaki véletlenül elrontott valamit, majd ki fogja javítani, de ezért nem fogjuk őt ilyen szempontból diszkriminálni, vagy valamilyen más módon büntetni. Tehát amikor kiemelik valakinek a teljesítményét, talán nem tudom, szabad-e mondani filmből, a Carter edző című filmből, amikor azt mondja, hogy hát maga fiam nem is lőtt 18 gólt, de lőtt, tehát ott Carter edző hibázott, mert azt kellett volna mondani, hogy habár nagyon örülünk, hogy 18 gólt lőtt, de ezt másképp kellett volna csinálni a csapat szempontjából. Tehát amikor az alakulás és viharzás szakaszában az edző ezzel kapcsolatosan ezt helyezi előtérbe, akkor ezzel megtanítja azt is, hogy a csapat mindenek előtt, és ennek megfelelően a csapat érdeket kell előtérbe helyezni az egyéni érdekek fölött. Na most ettől függetlenül, ugye a kis kézilabdásai mindig incselkednek azzal, hogy hát akkor is megjátsszuk a kínait, hát ha nem néz oda az edző, tehát hogy mindig vannak ilyen jó értelembe vett kilengések, de ez a folyamat, ez végigmegy. Ezt az edző tudja segíteni. Nagyon fontos, hogy az alakulás és viharzás szakaszán hamar túl legyenek, hogy a norma képzés, és utána ugye a működés szakaszába lépjenek. Miről szól a történet? A norma képzésnél már nem az edzőnek kell azt mondani, hogy mikor mit kell csinálni, és hány órára kell érkezni, és miért nem vetted át a váltócipődet, hanem már a csapat fogja normaként ezt meghatározni. Uh-huh. És arról nem is beszélve, hogy igazán érett, működőképes csapatoknál az edző még azt is megteheti, mint ahogy magyar csapat esetében, olimpiai csapat esetében volt is rá példa, hogy az edző azt mondta, hogy itt van három játékos, dönts el a csapat, hogy kit fogad el technikailag, szakmailag, személyisége szempontjából, mert abban tud beilleszkedni. Hiszen ezek a nagyon... csapatsportákban mindig vannak konfliktusok, mindig adódik valami, és ez nem biztos, hogy csak arra vonatkozik, hogy ki miért kap labdát, vagy nem kap labdát. Ugye világos az előzőek alapján, hogy aki peremhelyzetben van, az nem fog labdát kapni. Igen. Tehát a csapat valamilyen módon ki fogja nyomni, kiszorítja. És lehet,
ami ebben egyébként lehet, hogy saját magának is árt a csapat, tehát hogy elképzelhető, hogy ez nem szolgálja a végső célt.
És hogyha az edző nem csinált szociometriát, vagy nem volt éles szeme a szociometriai kapcsolatoknak az észrevevésére, akkor nem fogja tudni, hogy miért nem kap labdát.
Nem vettük még át ugye ezek után a legfontosabbat, amit ugye nyilvánvalóan, amikor már működik a csapat, még szeretném majd, ha erre kitérnél, de most, amiket megfogalmaztál, eszembe jutott, hogy amikor valaki ugye az edzői pályára indul, és hosszabb távú céljai vannak, nagy valószínűséggel edző és edző között is van karakterbeli különbség, hogy ki az, aki alkalmas a csapat összefogásra, és ki az, aki egyéni. Inkább egyéni versenyző nevelésre alkalmas, igen. Ugye?
Még a szakembereknek is szoktuk javasolni, amikor kezdik a pályájukat, hogy először egyéni sportolókkal kezdjenek, és csak utána a csapattal, mert a csapat több szinten működik. És egy jól működő csapatban kell dolgozni az edzővel, a segédedzővel, a pályabíróval, tehát minden olyan segítő személyzettel is, aki a csapat fejlődését, edzését befolyásolja és segíti. És ennek megfelelően különböző... feladata lehet például a szakembernek is, hogy külön dolgozik a kapusokkal, külön dolgozik a mezőnyjátékosokkal, vagy a jégkorongban ugye sorok vannak, akkor a sorokkal kell külön dolgozni. Tehát, hogy ez rendszer szinten is egy bonyolultabb történetet ad, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy például a különböző csapat érdekek, hogyan szolgálják az egyesület érdekeit, a különböző bajnokságokban ez mit fog jelenteni. Rengeteg ezzel kapcsolatos film van, ami pontosan ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a nehézségeket tárgyalja.
És hát arról nem is beszélve, ugye nyilvánvalóan azért az edző személyisége nagyon nagy mértékben hat arra, hogy a csapatot hogyan tudja egyben tartani. Amikor már eljutottak a működés fázisába, akkor vajon hogy jön ki ebből a várt vagy remélt siker? Szerintem millió számra hozhatnánk példákat akár a Nemzetközi Sportvilág házatájáról, ugye, hogy attól, hogy akár egy nagy nemzetközi labdarúgó klub összevásárolja a világ legjobb, legdrágább játékosait, attól még ez egyáltalán nem csapat. Biztos, hogy ez csapat, így ugye? Van. Ezt láttok évekig például a Paris Saint-Germain házatáján, még nem aztán megérkedezett Luis Enrique, aki, hát már bocsánat, kidobta a legnagyobb neveket, és formált ugye egy olyan fantasztikus csapatot, amelyet ugye láthatunk az elmúlt években, de ugye ott a nagy múltú Real Madrid hasonló helyzetben ott is ugye elképesztő válságokat él meg egy olyan klub, ahol hiába vannak a világ legdrágább játékosai, ha nincs egy olyan karmester, nevezzük karmesternek tényleg azt, ugye, aki ezt összefogja szakmai vezetőként, akkor szanaszét gurulnak ezek a tehetségek. Vagy megtörténik az, ami ma egyébként nagyon sokszor a beszélgetések témája, hogy játékos uralom lesz, amely alapvetően felboríthatja a rendet. Akkor hogy lehet ezzel egy csapatnál megküzdeni?
Bonyolult, tehát arról tudunk, hogy egy-két hét alatt, ha a csapat összefog, akkor megbuktatja a világ legjobb edzőjét is. Tehát vannak
tehát
azok
a módszerek,
ez egy létező jelenség. Másik oldalról ne felejtsük el, hogy az edző is fejlődik, tehát olyan nincs még a legtapasztaltabb edzőnél se, hogy azt mondja, hogy hát én ilyet már csináltam egyet, kettőt, tizet, húszat, majd lekalapálom. Nem. A helyzet mindig más lesz, a játékosok, a színészek, jó értelembe véve, az megint más lesz. Tehát, hogy mindig van egy adott helyzet, amire természetesen lesznek olyan megoldási protokollok, amik jól beváltak, de lesz olyan is, tehát ki merné vállalni azt a felelősséget, hogy a világ legjobb játékosait kidobja. Pedig van, amikor erről szól a történet.
Sőt, sokszor így indul a hosszú távú siker.
Igen. Vagy pedig ugye az is egy mítosz szokott lenni, hogy nem baj, majd a gyengébb játékost fölhozzuk. Ha fölhozzuk, akkor rendben van, de ha nem sikerül, akkor a csapat arra a szintre fog visszazuhanni. Ezt nem nagyon szokták elfogadni, pedig így van. Tehát azt mindenféleképpen kezelni kell, hogy mennyi időt adok annak, hogy fölhozzam ezt a játékost, de ha nem sikerül, akkor bizony sajnos ki kell rakni. A konfliktusoknál pedig nagyon fontos az is, hogy nem biztos, hogy ez mind pályán belül történő konfliktus, tehát lehet egészen más dolog, amiről ilyen szempontból nem lehet rálátni, és akkor ez sokkal nehezebb az edzőnek is ezzel kapcsolatosan meglépnie.
Abszolút így van, és ugye hát van szerintem még egy, sőt nem egy, hanem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a csapatkapitány választás. Ugye az előbbi, mint említettél, ugye...
Van formális, meg
igen,
nem formális.
Formális, meg nem
és
formális.
És nagyon sok esetben. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, ami menet közben jött, hogy az idősebbek és a fiataloknak a beilleszkedése, tehát hogy az ezzel kapcsolatos együtt dolgozása. Tehát megtörtént az is... válogatott csapatnál, amikor egyik napról a másikra a fiatalok leálltak. És hát nagyon nehezen lehetett kideríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt, de aztán valaki véletlenül hallotta az ezzel kapcsolatos beszélgetést, és így derült ki, hogy az öregek behívták a fiatalokat, és azt mondták, hogy nix ugribugri, mert hogyha ugribugri van, akkor nekünk is az kell, mi meg ezt már nem akarjuk. Okay. Tehát a közös céloknak a megfelelő szintű meghatározása életbevágóan fontos lesz. És hogyha hátul, a háttérbe vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy fekete, de szürke célok, akkor ezek rombolni tudják, és nehezíteni tudják azt, hogy a működés állapotába lépjen a csapat. Tehát ilyenkor az edzőnek, vagy a sportszakembereknek rendkívüli módon kötelessége, hogy akár egyenként behívják a sportolókat, megkérdezik, milyen egyéb, akár sporton kívüli dolog van, tanulás, magánélet, stb., ami ezt befolyásolni tudja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha valamelyik csapat szintet lép, akkor kezdhetjük az egészet előről, úgy, mint amikor a serdülő nő. Jött annak idején egy fax, hogy Ágota ötödjére nyert a csapat, azonnal gyere, mert fölkerültek egy magasabb helyre, és abban a pillanatban el kellett dönteni, 3 napunk volt rá, tehát tényleg nagyon szorított az idő, hogy abban a ligában ki tud részt venni, ki az, aki vállalja, ki az, aki nem tudja vállalni, aki elmegy a csapattól a helyet. Rögtön pótlást kell csinálni, és akkor a következő hétre még ráadásul össze is kell rakni őket, hogy ne a legelejétől, az alakulás viharzástól kezdjük, mert arra most az első osztályú ligában már nincsen lehetőség. Meg lehetett oldani. De nagyon fontos az, hogy a háttérben zajló ilyen eseményekről legyen tudomás, természetesen azon a szinten, ami szükséges az edző számára, és utána nem szégyen segítséget kérni, hiszen rendet kell rakni, és a rendrakáshoz kellenek bizonyos fajta módszerek, amivel ezt lehet segíteni. Na most egyet, ha rögtön mondanék is, egyet-kettőt, ezek a csapatépítő eljárások címen futnak, jönnek a sportolók, és mondják, hogy lesz csapatépítés a hétvégén. És mondom, mi lesz? Hát disznóvágás. Hát az nem csapatépítés. Az egy nagyon jó buli, de az nem csapatépítés. Viszont, hogyha olyan feladatok vannak, amit csak akkor tud megoldani a csapat, ha minden tagja beleadja azt a mozaik részt, ami ehhez szükséges.
Na, az a csapatépítés?
Az a csapat. Tehát amikor a gyerekeknél olyat játszunk, hogy milyen autóalkatrész lennél, és az okosabbja például pont most találkoztam egy olyan csapattal, aki fölismerte rögtön az elején, hogy nem csak motornak, meg kormánykeréknek, meg gázpedálnak kell lenni, hanem kell oda ám a kipufogó is, meg az ablaktörlő, meg minden egyéb, akkor rögtön le is lőtték a poént, hogy mindenki kell. És hogy tényleg mindenki kell. Nagyon fontos az is, hogy a kispadon ülőket föl kell erősíteni, hogy te ugyanolyan értékes tagja vagy a csapatnak. Lehet, hogy egy percre mész be,
és ez egy másik
lesz
konfliktusforrás, ugye? Igen. Hogy hogyan igazolok úgy, hogy például bizonyos csapatsportokban a kispadom hosszú legyen és erős, ugyanaz a színvonal tudja úgymond a kezdőjátékosomat kiváltani, de valamiért a másik mégis kezdő, tehát azt, aki a kispadon ül, azt tűzben kell tudni tartani. Hát azt gondolom, hogy ez már edzői, pedagógiai kérdéseken túlmutató, sokszor pszichológiai kérdés.
Így van, de erre is vannak megoldások, tehát hogy a csapatnak mindig azt kell közvetíteni a kispadosok felé, hogy igen, ti ugyanolyan fontosak, erősek vagytok, és hányszor megmutatta az élet, hogy valaki csak egy percre ment be, és éppen akkor egy meghatározó előny szerzett, és így tovább. Tehát bonyolult, de nagyon szép világ, és az edzőnek különösen és a sportszakembernek, sportpszichológusnak is az a legszebb, hogyha ideje korán fölismeri a dolgot, segít, de a legfontosabb, hogyha az egész fejlődési folyamatot tudjuk segíteni, és el is mondjuk, hogy mikor mi történik, tehát ezzel áthidalva olyan nehézségeket, amiknek nem kell bekövetkezni, ha a csapat érettségi szintjét följebb tudjuk emelni.
Egy izgalmas példa volt, tavasz végén volt alkalmam beszélgetni Varga Barnabással, illetve ugye az AEK Athénnál dolgozó szerbedzővel, Marko Nikoliccsal, mielőtt Barnabás még görög bajnok lett volna, és ő mesélte, hogy a téli átigazolási időszakban, mikor még csak pletyka volt, hogy Barnabás érkezik, a csapattagok már elkezdtek rákeresni az interneten, nézegették, izgatottan kérdezgették, hogy tényleg jön? Valóban? Nem sérült? Itt lesz nálunk? Tehát volt egyfajta pozitív izgalom, miközben voltak természetesen ugye olyan posztriválisok, menő csatárok, ugye, akiknek az ő érkezésével azért, hogy úgy mondjam, bizonytalanná is válhatott a helyzete. Tehát az, amikor az ember a csapat érdekében mondjuk igazol egy játékos, de ezzel a meglévő játékos állományban azért kelt egy kis pici zavart, ezt hogyan lehet áthidalni?
Kérdés az, hogy hogy vezették be azt a tényt, hogy ő érkezik. Uh-huh. Meddig, hogyan, milyen feladatokat fog ellátni, ki lesz a helyettese. Ha ő nem, akkor ki lesz helyette? Ő első körbe fog játszani, vagy csak a másodikban? Tehát én azt gondolom, hogy az előkészítésnek nagyon nagy szerepe van. Egyes szociálpszichológiai, munkapszichológiai megközelítésben még azt is javasolják az igazgatóknak, én nem annyira, de állítólag egy bevett szokás, hogy elindítanak egy zuhanyhíradót, és akkor tesztelik, hogy ezzel kapcsolatosan mi jön vissza. Tehát, hogy van-e ellenállás.
Tehát mielőtt még a valós döntést meghoznánk.
Én nem gondolnám, hogy ezt így kéne csinálni, de hogyha egy megfelelően struktúrált csapatról van szó, akkor úgy is fogják tudni, hogy igen, erre a helyre várunk valakit, mi a véleményed.
És nyilván a játékosnak is, mint itt kiderült Varga Barnabás esetében, óriási szerepe van abban, hogy ő maga milyen személyiség, és hogy akar beilleszkedni, mert nyilván azért a pozitív, kiemelkedő teljesítmény, amelynek a csapat is a hasznát szedi, vagy a hasznait szedi, azt gondolom segít itt a beilleszkedésben.
Egyértelmű. De egy ilyen felvezető szakasz az biztos, hogy sokat jelent. Tehát ilyen helyzetben, amikor meghívják a leendő játékost egy vendégjátékra, vagy meghívják, hogy egy hétig edzem velük, tehát megnézik azt is, hogy milyen személyiség, be tud-e illeszkedni, csípik-e vagy nem, mint ahogy szokták mondani a sportolók, ez sokat jelenthetne. És főleg, hogyha több játékosról van szó, akkor azért egy pár nap után ez nagyon jól.
Hadd kérdezzek még egy másik érdekes jelenségre. A Magyar Sportolósok Szövetsége is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy szükség van egy új kategória létrehozására, mert ugye voltak a év legjobb egyéni sportoló és csapatsportoló, és aztán ugye rájöttünk arra, hogy vannak valóban a klasszikus csapatsportok, de vannak azok a versenyszámok, amelyek egyéni teljesítményből összeadódó csapat eredményt hoznak, mint például a vívó, ugye csapatversenyszámok adott esetben, vagy például a te versenyszámod adott esetben, de nyilván tornában ugyanez a helyzet, vagy az úszóknál a váltó, de hogy más nem mondjak, nagyon sok olyan teniszezőt ismerünk, Fucsovics Mártont is említhetném, akik imádnak például ugye a Davis kupában játszani, mert a csapat érzet, na mi ez a faktor, amit ők ilyenkor említenek, hiszen ezek mind-mind individualista, egyéni sportolók magukkal harcolnak, vagy az órával többnyire, vagy a centikkel, és a többi, ugyanakkor, amikor jön egy váltó, vagy egy ilyen jellegű közös teljesítmény, mint hogyha egy új versenyre érkeztek volna. Mi ez a hatás?
Pontosan így van. Egyrészt, hogy és megint a felelősség lesz a kulcs szó, ami előkerül. Tehát, hogyha én csapattag vagyok, akkor bizonyos dolgokat nem tehetek meg úgy, mint egyéni sportolóként. Azt mondom, hogy ez a verseny már jó.
Kuka.
Hát igen, valami miatt nem sikerült. Most már nem tépem magam, mindegy, hogy negyedik leszek, ötödik vagy hatodik. Csapatban ilyet nem lehet megtenni. Tehát ez a felelősség, ez egyben egy kohéziót is kovácsol, ugyanúgy, mint az úgy
meg is érkeztük a kohézió. a témakörhöz.
Így van. Tehát ugyanúgy, mint a csapatsportágakban, és ugyanúgy, mint ezekben a sportágakban, tehát ez az összetartozás, hogy mi egy csapat vagyunk, mi egy célért küzdünk, és ezt nagyon keményen végig fogjuk vinni. Tehát ennek a kisugárzása is megjelenik, hogy mi ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk. Igen, ez ad egy ezzel kapcsolatos erőt. A kohézió az egy összetartó erőt jelent, aminek pontosan az a lényege, hogy mennyire tudtunk egybe kovácsolódni. És éppen itt kanyarodhatunk vissza az egyik nyitó felvetéshez, hogy miért nem nyer a világ legjobb csapata, a világ legjobb játékosaiból álló csapat. Neki kutya kötelességük lenne nyerni, de nem fognak, mert nincsenek összeszokva. És ez a kohézió, hogyha hiányzik, akkor hiába a legjobb, akkor is az a labda nem pont oda fog menni, mert nem szokta meg, hogy hova fog érkezni, és így tovább. Tehát ez az összeszokottság, a játékon belüli rutin, ez kikerülhetetlen. Tehát ez egy nagyon kellemes kis kedves elképzelés. Van is értelme, tehát amikor összerakják, hogy a világ legjobb csapata, ha ők együtt játszanának és együtt gyakorolnának, akkor tényleg verhetetlenek lennének.
Igen, és hát visszatérve még ugye az egyéni produkciókban alkotott csapat teljesítményhez, az létezik, hogy valaki ilyen versenyszámokban adott esetben egy rosszul sikerült egyéni verseny után többet tud kihozni magából?
Igen. Uh-huh. Igen, pontosan. Egyrészt, mert ha valami nem sikerül, akkor ugye az ember mindig keresi a javításnak a lehetőségét. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy megvan a társas támasz, és megvan a felelősségnek a jó értelembe vett leosztása, hogy értük is csinálom, uh-huh. és nem csak rajtam múlik, ezért ez is segítség, hogy hát a másik kettőnek, háromnak, négynek is dolga van ezzel kapcsolatosan.
Szóval akkor ez egy izgalmas dolog, és hát ugye azt gondolom egy külön világ, hogy hogyan tud adott esetben egy nyilván a témával foglalkozó sportpszichológus az egyénekkel is foglalkozni egy csapaton belül, és hogy lesz ebből csapatmunka. Hát most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de azért ez egy bonyolult feladat, gondolom, ugye?
Igen, ez összetett bonyolult feladat, tehát ha valaki egy csapatot készít föl mondjuk egy olimpiára, az akárha komolyan gondolja és csinálja, akkor az egy főállás.
Azt hiszem, ez mindent elmond ennek a komolyságáról, és hát azt is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt, talán most már mondhatom, hogy hosszú évek során neked ebben úttörő munkád volt, hogy ez elfogadottá váljon, és kiderül, hogy a csapatok mellett mennyire nagy jelentősége van annak, hogy dolgozzon sportpszichológiához értő szakember. Azért azt gondolom, hogy a csapataink sikerein sok szempontból látszik, úgyhogy... Köszönjük szépen ezúton is, hogy ezt az úttörő munkát elindítottad, és azt is természetesen, hogy most már immáron a 6. epizód végére érhettünk veled, a te segítségeddel itt a Profil fejben dől el sorozatával, amelyek természetesen nem is lehet más a célja, mint hogy egy ilyen szakemberre, mint te tudjunk egy picit belekóstolni, bele nézni, ugye a sportpszichológia fontosságában, annak a rejtelmeibe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt tehát ez alkalommal a Profil fejben dől el epizód. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
Szúrta el tényleg azzal az átkozott almatrükkel, vagy lehet, hogy csak Ádám volt papucs vég, és nem figyelt arra Éva, mikor piccel, vagy lehet, hogy csak én vagyok egyszerű, hogy az okot inkább magamban látva, hogy kerültem a földre, minek fognám másra. Mitől van az egyik egy egérjúban, miközben New Yorkban a palota szépül, és miért van a szépség, ha valakitől Quasimodo is halálra rémül. De lehet, hogy én vagyok a vak, hogy az okot mindig magunkban látva, hogy miért kerültünk a bajba, minek fognád másra. De valahogy minden összeáll, az Isten mindent jól csinál, mindent úgy, ahogy kéne, mindenki tudja, hogy kérte. De végül minden célba él, a sor végén a rim megél. Mindig úgy, ahogy kéne, mindenki kap, ahogy kérte. És miért él az egyik majd 120 évet, a másiknak a szülő ágya végzett? Vagy mitől korok keleten az egyik csomra, ha így élünk nyugaton? Majd szólj, ha érted, hogy lehet, hogy csak én vagyok egyszerű, hogy azokat átlátszónak érzem, hogy mi itt a kérdés, én nem is értem. Mert valahogy minden összeáll, az Isten mindent jól csinál.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Norvégia, Franciaország és Mexikó is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Holnap kezdődik a Sopron Fest, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A házigazda Mexikó, a kétszeres VB-győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcad döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcad döntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az N4 Sporton. 14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban, az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Mel Joyn-tól az angol nyílt teniszbajnokságon. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás, a Pest megyei Szadán már a megszűnt a vízhiány. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamosenergia ellátásban ez nem okoz zavart. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord, és lágymányosan állomáson 41 fokot regisztráltak. A fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is megdőlt, a Jánoshegy állomáson 26,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Tovább nyílt az olló a Tiszapárt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség 2/3 szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Ez szerint a Tiszapárt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk tartja a bejutási küszöb körüli eredményét. Magyar Péter miniszterelnök az adatokra úgy reagált, igazi nemzeti egység alakult ki. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Holnap kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és Vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban.
Közlekedés.
Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsinél a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől torlódás tapasztalható. Aztán ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé. Óbarok és Herceghalom között időszakosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
Időjárás.
Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar, éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a sporttörténelem. Mikrofona Elpa István, Turi Gáborral fogok beszélgetni a sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Atinban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a mieink Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
Most a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK-beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Cvikauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
A Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A Népsport ezzel engedte útjára a fiúkat. Szoros eredményt várunk.
A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága, Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burják Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a Népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura, az első valamire való kísérletre a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is. Idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyed döntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és tovább jutott.
A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, ám a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7-es perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem találta hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak. Meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
Ugye Ilovszky Rudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagyválogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között, Krizsán József az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adja emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc plusz még egy, azaz 180 perc.
A döntő első mérkőzése az NDK ellen idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Rezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos erőnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a fél időben a mieink 2-1-re vezettek, igaz a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta, a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím? Ezt hozta a címlapom.
Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennie szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
Csak a rend kedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a mieink Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. Negyeddöntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki két világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős is kocsival jár. Mi lesz később? Ölben hozzák majd?
Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből merítenie a honi szakmának.
Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az ülőúton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszotta a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gulyás Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
A szovjetek szakvezetője Valentyi Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot a Dinamo Kijev 1975-ben kettőgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derülátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovic Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gulyás volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, s az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-es vezetést szereztek.
Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést, az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nyikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket, 2-0 után azt hittem biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
És hát rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Never really knew that she could dance like this. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa,
Shakira,
su casa.
Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea till I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody cannot ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow, baby, like this is perfection.
La tierra hierve y de calor. Oy, 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 oy.
Suena el tambor, cuando en Barranquilla suena el tambor.
Baila la calle, de noche baila la calle, de día baila la calle, de noche baila la calle, de día.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa, su casa.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad.
En Barranquilla se baila así,
say it. En Barranquilla se baila así. Con el alma, con el alma, con el alma, con el alma, con el alma y con candela en la arenosa se baila así. Es que son dos vainas buenas que a toda la gente le encanta. Mira cómo es que se baila en la arenosa, así, así.
This perfection. Baby, now I'm on tonight. You know my hips don't lie, and I'm starting to feel it right. All the attraction, attention. Baby, like this is perfection.
No fighting. Aye.
Las Vegas.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
magyarok.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig